Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 135. Zsoltárunk első versét. A 135. Zsoltárunk első versét, a 135. Zsoltárunk így kezdődik, áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük elő a 287. énekünket, és énekeljük el végig. A 287. énekünk így kezdődik, járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz.
Egyes és hatalmas szabad.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostol első leveléből olvassuk, a második részből, a 18. verstől a 29. versig. János apostol első leveléből, a második rész 18. versétől így olvassuk Isten igéit. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvaló legyen felőlük, hogy nem minnyájan közülünk valók. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, melyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, és nem hazugság az. És miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyi, Atyán, köszönjük néked, hogy Jézus Krisztus által megszólíthatunk téged, és köszönjük néked, hogy magasztalhatjuk a te nevedet ma is. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba. Eljöhettünk ide a kérdéseinkkel, a szomorúságunkkal, az örömeinkkel. Köszönjük néked, hogy úgy, ahogy vagyunk, megállhatunk előtted, és kérhetjük, hogy te szólj hozzánk. Te tudod azt, hogy mire van leginkább szükségünk, és kérünk, segíts, hogy azt értsük meg, azt higgyük el, és azt vigyük magunkkal innen. Ne engedd, hogy üres kézzel, üres szívvel távozzunk ebből a templomból, hanem hadd vigyünk magunkkal leginkább téged, akire mindennél nagyobb szükségünk van. Nélküled, Úr Jézus Krisztus, mi halottak vagyunk, és az életünk az is csak egy látszat élet. Igazi élet akkor lesz a miénk, amikor te a miénk leszel, mert te vagy az életnek kenyere, és te vagy az életnek a vize. És köszönjük néked, hogy emlékeztetsz arra, hogy nélküled nem csak a földi életünk egy látszat élet, hanem vár minket az örök halál, a kárhozat is. Nélküled nincs más a számunkra, mint az örök halál. De köszönjük néked, hogy te, ha miénk vagy, miénk az örök élet, az üdvösség, az Istennel való közösség. Ott lehetünk a te országodban, az új égen és az új földön, amit teremtesz majd a maga idején. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, Jézusunk, és megragadhatunk téged. Segíts, hogy téged vigyük magunkkal, hogy életünk legyen. Földi életünk is kiteljesedhessen, és valóban lehessen örök életünk, üdvösségünk a halál után. Köszönjük néked, hogy magaddal akarsz megajándékozni minket, kérünk, hogy szent lelked által segíts, hogy megértsünk téged, és megragadjunk téged hittel. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatod most kérésünket, és nagy nevedért itt vagy közöttünk, itt vagy velünk. Kérünk, áld meg mindazokat a helyeket, ahol a mai napon összejönnek az emberek, országhatáron innen és túl, áld meg a magyar testvéreinket, áld meg a nem magyar testvéreinket is szerte a világban, akik téged ünnepelnek, édes mennyei Atyánk. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged, és magasztalva téged várhatjuk mai üzenetedet is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 164-es énekünk első versét. A 164. énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott íge szakaszból hallgassátok meg, János első levele, második részének a 22. verséből. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, folytatjuk a hit védelméről szóló sorozatunkat. János apostol első levele van előttünk, és itt a felolvasott második rész 26. versében ezt írja a drága apostol: ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. Vagyis a tévtanítókról írtam ezeket nektek, amiket előbb olvashattatok. De kérdezzük mi is, hogy miket írt azok felől, a tévtanítók felől. Miket látott szükségesnek az egyik tanítvány, Jézus egyik tanítványa az olvasóinak a szívére helyezni bizonyos tévtanítók kapcsán. Nos, ha figyelmesen olvastuk ezt a mai ige szakaszt, akkor láthattuk, hogy bemutatja János apostol is a tévtanítók tanításait, amelyeket azok hirdettek az első keresztény gyülekezetekben, és amelyek eltértek az eredeti apostoli evangéliumtól, tanítástól, az eredeti hittől. Nem csak bemutatja a tévtanítók tanait, hanem megbélyegzi a tévtanítókat is az apostol. Elítéli azután a tévhitből eredő helytelen állítólagos keresztény magatartást, és mindezzel együtt védelmezi az eredeti apostoli tanítást, az eredeti keresztény hitet. És kiáll az abból eredő valódi keresztény magatartás mellett. Már korábban is említettem nektek, hogy a tévtanítók, akikkel a Bibliába találkozunk, meg azóta is találkozunk, különösen is a keresztény hitnek a centrumát, a szívét vették célba, és ez Jézus. Mindig valahogy Jézus van a célkeresztben. Őt kell valahogy eliminálni, kiiktatni, meghamisítani, az ő munkáját kell valahogy teljesen diszkreditálni, teljesen lejáratni az emberek előtt, meghamisítani, amit végzett. Itt is pontosan ugyanezt tették ezek a tévtanítók, amit majd mindjárt látni fogjuk. De elmúlt vasárnapra emlékezzetek, amikor Pál apostol tanítását vettük, aki a judaista tévtanítókat vette, hogy így mondjam, nagyító alá, akik azt tanították, hogy Isten nem csak a Jézus áldozatáért fogad el bennünket, hanem nekünk is tenni kell valamit. Valahogy ki kell érdemelni, az Isten szeressen minket, hogy elfogadjon minket, hogy valamit produkálnunk kell mindenképpen neki, vagy legalább meg kell szenvednünk azért, hogy ő valahogy szeressen bennünket. És mondja az apostol ottan, hogy ez egy tévtanítás. Nem kell semmit se tennünk, semmit sem elszenvednünk, hanem Jézus Krisztus golgotai keresztjére az Atyaisten megbocsát nekünk, minden ellene való lázadásunkért, az ő megvetéséért, az iránta való abszolút közönös magatartásunkért, megbocsát az a sok vétket, amit az ő törvényét megszegve elkövetünk, és visszafogad minket a társaságába, és egyszerűen megajándékozza az ő kincseivel. A földi életbe is meggazdagít, meg az örök életre nézve is meggazdagít. És elég, ha Jézusnak ebben az áldozatában hisztek, és már is az atyának a gyermekei lettetek, az ő családtagjai lettetek, mondja az apostol. És nem kell még ott produkálnotok magatokat. Vagy éppen nem produkálni magatokat, hanem csak szenvedni, hogy végre megszenvedjetek a bűneitekért, és kiérdemeljétek sok-sok szenvedésetekkel, hogy szeressen az Isten. Nem. Jézusért szeret, egyedül Krisztusért. Na ez volt múlt vasárnap Pál apostolnak a tanítása, ma János apostol van előttünk, akinek az alakja különösen is kedves a keresztjének előtt, és látjuk, hogy ő is szembefordul olyan tévtanítókkal, akik a keresztjén tanításnak a szívét, Jézust, a megváltást, az apostoli krisztológiát, ha szabad így mondanom, támadták meg. Nézzük, hogy mit is tanítottak ezek a tévtanítók, akikkel ő szembefordul. Egyfelől ezek a magukat egyébként keresztjénnek valló emberek, meg a keresztjének közt lévő emberek tagadták, hogy a Jézus a Krisztus. Tagadták, hogy a Jézus, vagyis a názáreti Jézus, a történelmi alak, ez a történelmi személy, lenne a Krisztus, vagyis az azt jelenti messiás, Istennek a felkentje, akit Isten régi időktől fogva megígért, hogy majd elküldi a zsidóknak, de ő nem csak a zsidóknak a történelmében játszik kulcsszerepet, hanem az egész emberiség történelmében kulcsszerepet játszik, mert ő az emberiségnek, a zsidókat is beleértve, a megváltója. Ő az, aki majd magát föláldozza, hogy Ézsaiás próféta mondta annak idején, és akinek a keresztjéért, és véreért, és életéért Isten megbocsát az ellene lázadó emberiségnek, amelyik az ő teremménye. Na most, ezek az emberek előjöttek, és kerekperec azt mondták, hogy a názáreti Jézus az nem a Krisztus. Kérdés, kik voltak ezek az emberek? Ez már mint, hogy ezek a tévtanítók, akik ezt gondolták. Van, aki azt gondolja, ezek zsidók voltak, akik Jézusba valami követendő példaképet láttak, de nem hitték el, hogy ő a messiás. De ez kevéssé valószínű. Inkább az a valószínű, amiben a kutatók legtöbbje megegyezik, hogy ezek az emberek úgy gondolták, hogy a földi Jézus az más, mint a mennyei Krisztus. Tehát a Jézus az egy földi alak, egy ember, és van egy szellem Krisztus, az egy mennyei alak, egy mennyei személy. És ez a mennyei Krisztus, ez nem azonos a földi Jézussal. Tehát Jézus Krisztusban két személyiséget láttak, és azt mondták, nem azonos a kettő. Nem Jézus a Krisztus. Azt mondták, hogy ez a mennyei szellem alak, ez a Krisztus, ez valamikor rászállt a földi Jézusra. Talán a megkeresztelkedésekor szállt rá, de mielőtt meghalt volna Jézus a kereszten, elhagyta ez a mennyei Krisztus, ez a mennyei szellem Krisztus, elhagyta Jézust. A földi Jézust, és Jézus már csak mint úgymond egy közönséges halandó halt meg. Úgy is született, közönséges halandónak született, csak rászállott ez a mennyei Krisztus, egy ideig rajta volt, aztán utána elhagyta őt, és Jézus ott maradt megint közönséges teremtményként a kereszten. Nem egy személy a Jézus és a Krisztus. Márpedig ez a nézet tökéletes ellentéte annak, amit ugye az apostolok tanítottak Jézus szavaira alapozva is. Jézus is ezt képviselte, és úgy is volt, mert ő nem hazudott soha, és az apostolok is ezt képviselték, akik ugyancsak nem hazudtak, hogy Jézus a Krisztus. Jézus és a Krisztus közé egyenlőség jelet tettek. Jézus Krisztus volt azelőtt is, hogy megszületett volna a földre, akkor is, amikor meghalt a kereszten, azután is, hogy föltámadt, azután is, hogy visszament a mennybe. Mindig ő volt, és ő a Krisztus, örökön örökké. Jézus a Krisztus, ez az egyik első keresztjén hitvallás is a történelemben. Jézus a Krisztus, és ő így a bűnösök megváltója. Ha az az igazság, hogyha később szállt Krisztus Jézusra, mint egy másik személy, akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy az egész megváltása, az embereknek, az emberiségnek a megváltása megkérdőjeleződik. Ez volt tehát a tévtanítóknak az egyik tanítása, Jézus nem azonos a Krisztussal. A másik tanításuk az az volt, hogy Jézus nem valóságos emberi testben élt ezen a földön, hanem látszattestben. Ez volt a másik tanítás, nem tudták elfogadni azt, hogy a Jézusnak, a Jézus Krisztusnak valóságos emberi teste volt. Hanem azt mondták, csak egy látszólag volt neki valóságos a teste. Mert hogy a Jézus Krisztus az egy isteni személy, és az isteni személy, aki abszolút jó és abszolút tökéletes, nem vehet magára olyan dolgot, mint az anyag, mint a valóságos földi anyag. Mert a földi anyag, amiből az emberi test is van, az rossz, az eleve rossz, gonosz, így gondolták. Ilyen dualistának mondják, ez dualista szemléletük volt, a szellem az jó, és az anyag az rossz. Az egész keleti vallásfilozófia ma dualista. De ők is így gondolkoztak, hogy hát az isteni Jézus az lehetetlen, aki abszolút jó és tökéletes, lehetetlen, hogy ezt a földi anyagot, ami gonosz, rossz, ezt ő magára vette volna, valóban magára vette volna, csak látszólag vette magára. Nem volt 100%-ban ember magyarul. Csak egy ilyen látszólagos ember volt. Na most, hát ezt a dolgot ugye magának Jézusnak az élete is cáfolta, meg az egész személyiségét, aki ott volt mellette, mint például János apostol, így írja mindjárt a levelének az első részén, amit szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk, az élet igéjéről, így kezdi a levelét. Kezeinkkel érintettük. Hát ha Jézusnak nem volt valóságos test, akkor mit érintettek meg? Ha csak látszat teste volt, akkor mit érintettek? Azt nem lehet megérinteni, az olyan, mintha csak valami szellem lenne. De hát Jézusnak nem szellemként járt ezen a földön, hanem valóságos emberi természete volt. Hát evett, ivott, ugyanúgy, mint a tanítványai is, vagy más emberek. Ugyanúgy elfáradta, hogy olvassuk róla. Amikor Lázár sírjánál volt, akkor ő is sírt, és valódi könnyei voltak, mert gyászolt a gyászolókkal, s fájt neki az a dolog, hogy elvesztette a barátját. És valóban úgy született meg vérben és mocsokban, ahogy az ember születik, és úgy halt meg, ahogy egy ember meghal a Golgota keresztjén, valóban meghalt. És így valóban ő a megváltó. De aki azt mondja, hogy Jézusnak nem volt valóságos teste, az kiemeli őt az emberek közül. Kiemeli a valóságos emberek közül, a lényét elszellemiesíti, hogy így mondjam. Kiemeli a történelemből Jézust. Valami történelem feletti ilyen valakivé teszi. És egyszerűen megint oda van a megváltás. Akkor hogy lesz egy ilyen látszólag ember a valódi embereknek a megváltója? Nem lehet az. Megint a megváltás is megkérdőjeleződik. Summa summarum, hogy János apostol úgy látta testvérek, hogy szembe kell fordulni ezekkel az okoskodó, magukat keresztényeknek való emberekkel, akik egyfelől azt gondolták, hogy Jézus nem a Krisztus, másfelől azt gondolták, hogy Jézus Krisztusnak nem is volt valóságos teste, hanem csak egy látszat teste volt. Ez két krisztológiai téveigés, mondja az apostol, és ezzel nem tudunk egyetérteni. Ez nem így van. Mert Jézus a Krisztus, és ő, amikor itt járt ezen a földön Jézus Krisztus, akkor ő neki valódi teste volt. És így lett a valódi embereknek a megváltója, és az Ura. Nekünk ez a Jézusunk. Azután az apostol testvérek, a második pontra térve, tehát megismertük mi is valamennyire ezeket a régi tévtanítókat, az apostol ezek után rámutat arra, hogy ezek mögött a állítólagos keresztjén emberek mögött mi áll tulajdonképpen, vagy ki áll, mi a hátterük ezeknek az embereknek. Először is azt mondja róluk, hogy senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Vagyis azt mondja, aki megtagadja azt a Jézust, akit mi ismertünk személyesen, akivel együtt jártunk éveken keresztül, akit hallottunk, akit érintettünk, akivel együtt ittunk, együtt ettünk, együtt sírtunk, együtt vándoroltunk, láttuk, hogy meghal a keresztfán, és aztán találkoztunk vele a feltámadás után, és beszélt velünk, és még akkor is együtt voltunk, és láttuk fölmenni a mennybe, eltűnni a láthatatlan világba. Mi ezt, ha ezt a fiút valaki megtagadja, akkor az megtagadta az atyát is. Ha valakinek ez nem kell, ez a Jézus, mert ő róla mást gondol, és nem azt, amit mi elmondtunk, akkor annak nincs közössége ezzel a fiúval, de ha nincs közössége vele, nincs közössége az atyával se. Mert Jézus azt mondta, hogy aki látja őt, az látja az atyát, és azt mondta, hogy aki ő benne hisz, az az atyában hisz. Mert ő és az atya egy, de akinek nem kell ez a Jézus, akiről mi tanúságot tettünk, annak nem csak, hogy vele nincs közössége, de nincs közössége az atyával se. Az nem mondhatja az az ember, aki ebben a Jézusban nem hisz, hogy ő azért az atya gyermeke. Ilyen nincs, mondja az apostol. Ezek mögött az emberek nem lehet úgy részesülni az atyából, nem lehet valaki úgy az atya Istennek a gyermeke, hogy Jézust ellöki, azt a Jézust, akit az apostolok ott tanúsítottak, és akiről az apostolok tanúságot tettek. Ezeknek az embereknek, mondja az apostol, tehát akik Jézust abban az alakjában, akiben mi megismertük és tanúsítottuk, nem kell, azoknak az embereknek, hiába mondják, hogy ő nekik az atyával valami magasrendű kapcsolatuk van, nincs közösségük a valódi mennyei atyával. Mert Jézust elvetve nem lehet közösségük a mennyei atyával se. A kettő annyira egybe tartozik, hogy nem lehet elválasztani. A másik, amit mond róluk, testvérek, az, hogy antikrisztusok. Ezt a szót használja velük kapcsolatban az apostol. Ezek a tévtanítók antikrisztusok. Ezt láttuk, hogy Pál apostol is nagyon, nem bánt kesztyűs kézzel a tévtanítókkal. Azt mondta, hogy átok legyen, aki ilyet tanít. Kerem legyen rajta. De itt János apostol is, aki egyébként a szeretet apostolaként van nyilvántartva, ő is nagyon keményen azt mondja, ezek az emberek, akik Krisztusnak a személyét, Krisztusnak a dicsőségét, Krisztusnak a művét meghamisítják, ezek az emberek az antikrisztusok. És sok antikrisztus jött ki a világba. Az anti, az azt jelenti, hogy ellene van valaki, valaminek ellene van. Antikrisztus azt jelenti, hogy a Krisztussal szembe fordul, Krisztussal szembe ellenségeskedik. Ezek az emberek, akik Jézusról azt mondják, amit, ezek szembe fordulnak Jézussal, ezek az antikrisztusok. És az antikrisztusoknak a személye mögött nem áll más, mint akit a Bibliából ismerünk, maga az antikrisztus. Ugye a végső időkről szól a Biblia, és azt mondja, hogy jön egy ember a világba, aki magáról azt fogja mondani, ő a Krisztus. De nem ő a Krisztus, de nagyon sokan fognak benne hinni. Beül az Isten templomába, az Isten egyházába is, és magát Krisztusként fogja apostrofálni. És az emberek meghódolnak előtte, és imádják őt, és szeretik őt, és azt hiszik róla, ő a názáreti Jézus Krisztus, ő a meghalt, feltámadott, megdicsőített úr, miközben nem ő az. Azt mondja az apostol testvérek, hogy ez a hatalmas végidőbeli antikrisztus, aki előtt az egész emberiség hódolni fog, ennek ez áll ezek mögött, a kis antikrisztusok mögött. Az ő indulata, az ő lelkülete, az ő szellemisége ölt testet már kicsiben, miniaturizálva ezekben az alakokban, akik már most rátámadnak Jézusra. Ezek, mondja az apostol, ezek az antikrisztusok, akik Jézusról nem fogadják el azt, amit mi, akik ott voltunk, akik követtük, akik éveken keresztül hallottuk, akik láttuk, akik megérintettük, akik mi mondtunk róla. Ezek az antikrisztusok. És egy másik dolgot is mond még, hogy a hátterüket megvilágítsa. Azt mondja itt az apostol ezekről az emberekről, ezek az emberek hazugok, mondja. Hazugok. Nem szólnak Jézusról az igazságnak, a valóságnak megfelelően. Nem a valót mondják, hanem hazudoznak össze-vissza Jézus felől. Hazugságot terjesztenek. Formálisan róla beszélnek, mert a Jézus nevet azt azért úgy hangoztatják, meg emlegetik. De nem a názáreti Jézusról beszélek, akiket mi ismertünk, mondja az apostol. Akivel nekünk közösségünk volt, akit érintettünk, akit láttunk, akit hallottunk. Ez nem az a Jézus. Ezek hazudoznak össze-vissza, miközben azzal az igénnyel állnak fel, hogy ők róla beszélnek. Nem róla beszélnek. Hazug emberek. És testvérek, ez megint azért nagyon kemény dolog, mert azt mondja az apostol, hogy aki hazudik, az a hazugságból jön. Amögött a hazugság van. És a Bibliában a hazugságra, tudjátok, mit mond Jézus? A hazugság az a sátán. Így mondja. A hazugságnak az atya tulajdonképpen a sátán, aki már az Édenkertben meghazudtolta Istent, és attól kezdve ő minden hazugságnak az atya ebben a világban. Ő a forrása a hazugságnak. Aki hazudik Jézus felől, az nem csak, hogy hazudik, nem a valót mondja, hanem amögött egyenesen a hazugság atya, a sátán húzódik meg. Ezek, testvéreim, azt gondolom, hogy végtelenül kemény dolgok. Ezek az emberek, mondja az apostol, akik ott vannak ott voltak mi köztünk a keresztények között, és elkezdtek nekünk beszélni Jézusról, és mondták, hogy hát az a Jézus, az nem a Krisztus, és mondták, hát ennek a Jézusnak csak ilyen látszatteste volt, és nem volt valódi test, és meghamisították ezzel Jézusnak a személyét, ezek mögött, az emberek mögött, az van, hogy ők nincs is közösségük a mennyei atyával. Nem lehet közösségük a mennyei atyával, megtagadták a fiút, a Jézust. És ezek az antikrisztusok, akik már most rátámadnak az igazi Jézusra, akik mögött ott áll a valódi antikrisztus, és ezek mögött, az emberek mögött, akik hazudoznak össze-vissza Jézusról, ott áll a hazugságnak az atya, a sátán. Most, testvérek, ezek, tényleg azt mondom, hogy ezek nem olyan könnyű dolgok. Nekem se könnyű, nektek se könnyű, senkinek nem könnyű. De gondoljatok bele most abba, hogy ebbe a mai világba hány ember beszél Jézusról, magát kereszténynek is vallja olykor, és beszél össze-vissza. Nem azt mondja, ami a Szentírásban olvasható, amit az apostolok írtak le. A Szentírásnak a négy evangéliumát szem és fültanúk írták le. Akik hallották Jézust, akik látták őt, akik érintették, mint János apostol is. Beszélnek Jézusos. Valamelyik nap kezembe került az egyik könyvem, az a címe The Bible Falsher, a Biblia hamisítók. Ezt egy német teológiai professzor írta, új szövetség professzora volt a Heidelbergi Egyetemen, ami Európának, sőt a világnak az egyik legjobb egyeteme. Új szövetségi professzor volt. Klaus Bergernek hívják. És a Klaus Berger úr megöregedett, és oda jutott, hogy na most írni kell neki egy könyvet. Arról a dologról, hogy a teológián mit kellett neki tanítania Krisztus felől. És leírja ebbe a könyvbe, hogy mekkora nagy hazugságokat tanított ő is, és az egész újszövetségi tudomány, nyos, újszövetségi teológia. És ezt írja a könyvnek, mindjárt az elején írja, a fülén írja a könyvnek, hogy a protestáns teológia az utóbbi 200 évbe bement a Bibliának a porcelánboltjába, és egyetlen porcelán edényt se hagyott épen. Összetörte még az utolsó vázát is. Jézusnak a szűztől fogantatását, szűztől születésétől kezdve a feltámadásáig, a mennybe meneteléig mindent mitosznak, legendának minősített. Kivétel nélkül. Emiatt írja ez az ember, hogy ez borzasztó. Ez a teológia, amit 200 éve a felvilágosodás óta művelünk, írja ő, aki benne volt ebbe a taposómalomba, de megbánta ezt a dolgot legalább, és leleplezi ezt a dolgot öregségére. Azt írja, hogy ez járult hozzá ahhoz, hogy a társadalom Európában olyan, amilyen. Erről soha nincs szó, hogy miért olyan az európai közösség országaiban a kereszténység, amilyen. Mert hogy semmilyen gyakorlatilag. Nulla. Mindig mondják, hát a nép ilyen volt. Nem a nép volt ilyen, mondja Klaus Berger. Mi voltunk, protestáns teológusok és a katolikusok is, akik hozzánk csatlakoztak, és a Bibliát, amire a kereszténység épül, úgy agyon kritizáltuk, azt hittük, hogy ennek nem lesz semmi következménye, de van. Ez a szekularizmus, ez az elvilágiasodás, ami ma van, ez a következménye. Azt mondja, ettől a teológiától egy ember nem tért meg. Ezt írja. Egy embert nem segítettünk megtérésre. Nem akadályoztuk az egyház szanaszét aprózódását, hanem még elősegítettük azt. Egy nagyon, nagyon tragikus könyv. És én magam is ezt a teológiát tanultam, Jézusról ezt tanították, csak nem tanultam meg. Már megtanultam, de nem fogadtam el, na, inkább úgy mondom. Én maradtam annál, amit itt a Szentírásból olvasunk. Én konzervatív lélek voltam, hála Istennek. Most is az vagyok, az is akarok maradni. Mert tudom, hogy amit az apostolok írtak, az igaz. És erről a Szentlélek győzött meg engem. És akkor, testvérek, beszélhetünk még itt, nem is tudom, hogy soroljam. Előjönnek emberek, és akkor Júdás evangéliuma. És akkor hatalmas habot vernek körülötte a Krisztus után 250 körül, 300 körül íródott gnosztikus evangélium, hogy ez mondja Jézusról az igazi történetet. Nem azok az evangéliumok, amelyik itt vannak a Bibliában, amit leírtak ezek a szem- és fültanúk. Nem, hanem 300 évvel későbbi irat, ami nyilvánvalóan egy filozófiát tükröz, egy a gnosztikus filozófiát, amiről egyébként még fogunk beszélni, azt tükrözi. Nem, ez mondja Jézusról az igazságot. Júdás volt Jézus megsegítője ezek szerint. Mert hát Jézus meg akart szabadulni az emberi testétől, és hát Jézus nem tudott egyedül megszabadulni az emberi testétől, és ezért Júdást megbízta, hogy árulja el őt, hogy őt végül keresztre feszíthessék, és végre meghalhasson, és a halálába elhagyhassa a testét. Hát ez nem biblikus gondolat egyáltalán. Ez egy gnosztikus filozófiai gondolat, keresztény nyelvezetbe öltöztetve. De National Geographic és magyar sajtó és az internetvilága elárasztottak mindent egy pár évvel ezelőtt ezzel. És akkor kijön az a Da Vinci kód, amit előáll egy ember, és össze-vissza ő elmondja, hogy ő tudja, hogy nem igaz, amit leír Jézusról, de az emberek nem tudják, hogy nem igaz, mert nem ismerik a Bibliát. És olvassák a Da Vinci kódot, és lapozgatják, és nézik a filmet róla, és azt hiszik, hogy az igaz, amit leírt, az a Dan Brown. És nem igaz, ő maga is mondta, hogy nem igaz, csak ő azt kitalálta. De az emberek azt hiszik, hogy az az igaz, és az az igazi Jézus, az, amelyik megnősült, meg elment Indiába, meg mit tudom én, mit csinált, meg mit nem csinált. És egy hamis Jézust hirdet ez a Dan Brown. De hát van, elővehetjük testvérek a nagy ikont, ugye, némelyeknek a nagy ikon, ugye, Vas Albert. Vas Albertnek van egy írása, testvérek, nem, semmi bajom nincs Vas Albertnek a hazafiságával, vagy én nem tudom, a hazaszeretetével, vagy a regényeivel, amik mind olyan izgalmas, jó regények. De testvérek, előállt egyszer, még talán 969-ben előállt egy kis novellával, Karácsony igazi története, ez a novellának a címe. És abban egy abszolút a bibliaitól eltérő Jézus képpel hozakodik elő, hazudik Jézusról. És az a nagy olvasótábor, már most már ott tartanak sokan, testvérek, már borzasztó, hogy a Bibliánál is fontosabb, hogy mit mondott a Vas Albert. Hát már álljon meg a fáklyás menet. Szegény Vas Albert egyébként talán református egyháznak volt főgondnoka is. De olyan időkben, amikor abban a református egyházban nem hallott egy épkézláb igehirdetést. Egy épkézláb biblikus igehirdetést, mert olyan helyen volt szegény, hogy nem hallotta. Persze, hogy össze-vissza írkál. De még ha hallott, akkor se hitte el. És nem sorolom tovább, testvérek. Az embereknek halvány lila gőze nincs az igazi Jézusról, de mégis beszélnek róla. És aztán az emberek ott ülnek, s hallgatják, ja, hát biztos úgy van. Na, János apostolma élne, akkor ugyanazt mondaná, ezeknek az embereknek, akik Jézusról így beszélnek, nincs közösségük Jézussal se, meg az atyával se. Ezeknek az embereknek, akik így beszélnek, ezek hazudoznak össze-vissza Jézusról, nem a valóságot mondják. És abban a Jézusban, aki hisz, akiről ők beszélnek, a hazug Jézusban fog hinni. Egy nem létező Jézusban, egy mese alakban. És ezek mögött ezek az emberek, ezek az antikrisztusok ebben a világban, akik megszállják a kereszténységet, és akarják belülről is rombolni. És az antikrisztusnak, aki majd a világ utolsó periódusában jelenik meg, annak az előfutárai. Higgyetek, mondja az apostol nekünk, mert mi ott voltunk, mi láttuk, mi átéltük. Ez olyan kézenfekvő lenne, nem? Hogy azoknak hiszünk, akik szem- és fültanúk. Ha van egy baleset valahol, akkor nem, mert itt tudom, hogy Szeged túlsó felén történt valami, akkor nem hozzám jön a rendőrség, hogy ugyan mondjak már valamit erről a balesetről. Hát én nem láttam, nem hallottam, mit mondhatnék róla. Aki ott volt, azt kérdezik meg, és annak a szavára adnak. De testvérek, nézzük, menjünk tovább, mert az idő szorít minket. Harmadik kérdésünk, hogy mire emlékezteti ezek után János az olvasóit, miután megmutatja, mit tanítottak ezek az emberek, és mi ennek az egésznek a háttere. Ezek után azt mondja nekik, odafordul hozzá, hogy drága fiacskáim, ugye már öreg volt, amikor ezt a levelet írta, és akkor mindig ilyen szeretetteljesen beszélt. Drága fiacskáim, gyermekeim, így szólította ezeket, akik tényleg a fiai meg a gyerekei lehettek, de hitben mindenképpen. Drága fiacskáim, nektek, kenetetek van a Szenttől, és tudtok minden dolgot. Vagyis ti részesültetek Jézustól a Szentlélekben. Ez a kenet, Szentlélek kenete, ez azt jelenti, hogy részesültetek a Szentlélekben. Hittetek ebben a Jézusban, akiről mi bizonyságot tettünk, és megkaptátok az Istennek a Szent Lelkét, és tudtok, ő általa tudtok minden igazságot Jézusról. Felismertétek a Jézussal kapcsolatos igazságot, ti tudjátok, hát azért álltatok ellen ennek a tévtanítóknak, és az ő eszméiknek, azért kellett elmenjenek közületek, mert ti tudtátok, hogy kicsoda az igazi Jézus, ti tudtátok, hogy Jézus a Krisztus, és tudtátok, hogy ő a valóságos testben volt itt. És ezt ti nem tőlünk tudtátok elsősorban, hanem a Szentlélektől tudtátok. A ti Jézus felől való tudásotok mögött, ami egy igaz tudás, egy valódi tudás, a Szentlélek áll. Titeket nem mi győztünk meg, nem magatoknak magyaráztátok be, hogy kicsoda Jézus, hanem a Szentlélek maga győzött meg benneteket róla, hogy ő kicsoda. És mit tett értetek, és milyen dicsőséges. És ezzel így vagyunk mi is, testvérek. Hát én hiszem, hogy engem is, és mindazok, akik velem egy hiten vannak, el tudják mondani, hogy én hiszem, hogy Jézus a Krisztus. Én hiszem, hogy ő valódi testben lett, jött el erre a földre, és valódi testben lett az én megváltóm is, és az én üdvözítőm is. És ő az én uram is. És ezt én nem azért, mert a Zoli bácsi jól magyarázta, meg a meggyőző volt, hanem a Szentlélek győzött meg erről engem. Ezt tőlem nem lehet elvenni. Én látom Jézusnak a személyét, a dicsőségét, a munkáját. És én hiszek benne. És ez nem emberi bölcselkedésem, meg nem tudom én mi nyugszik, hanem kifejezetten az Úr Jézus lelkének a munkája bennem. Kenetünk van a Szenttől, és ezért tudunk mi igazat mondani és igazat hinni Jézusról. A Szentlélek tanít meg minket a Jézussal kapcsolatos igazságra. És ezek után, testvérek, a negyedik pont, mire bátorítja az apostol az olvasóit? Azt mondja nekik, hogy hát drága gyermekeim, maradjatok meg abban, amit kezdettől fogva hallottatok. Jézusról tudnélik, tőlünk, akik ott voltunk, akik érintettünk. Maradjatok meg amellett. Hát itt mondanak ezt, mondanak azt, a tanításnak jönnek ezek a különböző szelei, amik hajtanának benneteket, mint csónakokat jobbra-balra. De ti ne, ti kössetek ott ki annál, amit tőlünk, az apostoloktól hallottatok, az apostoli krisztológia mellett, ami nekünk meg le van írva. Isten megőrizte a történelem, itt van a Szentírásban, az apostoli krisztológia. Kicsoda a Krisztus, mi innen tudhatjuk meg. De azok az emberek, akik ezt olvasták, ők még látták ezt az apostolt, aki annyit szenvedett a Krisztusért, száműzetésben volt, Patmos szigetén, meg nem tudom, egy csomó nehézségen ment keresztül. És aztán ott volt Efézusban. És az öreg emberrel ott találkoztak. Hát ő a Krisztus együtt volt vele. Hát mit mondott ő? Hát az a lényeg, hogy ő mit mondott. Maradjatok emellett, mondja nekik, amit tőlünk hallottatok, mert ez a valóság, ez az igazság. Ez az első érv, hogy ez az igazság a Krisztus felől. Nem az, amit Dan Brown, vagy Vas Albert, vagy én nem tudom kicsoda talált ki. Nem az az igazság, hanem az, amit mi mondtunk nektek. A szem és fültanú, akik érintettük az életnek az igéjét. Maradjatok meg emellett az információ, mert ebbe higgyetek továbbra is. Ez egy olyan információ, ami fölött nem jár el az idő. Telnek, múlnak az évszázadok, az évezredek, de e fölött ez egy igaz információ, e fölött nem jár el az idő, mondja az apostol, mert Jézus Krisztus mindig ugyanaz, tegnap és ma és holnap is ugyanaz. És a róla szóló tanításnak is ugyanannak kell maradnia. Ha Jézus változna, akkor változna a róla szóló tanítás is. Ha a körülmények változnak, akkor más lesz a beszéd témánk, ugye? Tehát Jézus nem változik. Ez ugyanazt kell róla mondani ma is, amit régen mondtak az apostolok. És megíratott itt nekünk. Maradjatok meg ebbe, testvérek. Maradj ti is, én is. Maradjunk meg abban, amit hallottunk. A kezdettől fogva, a kezdettől fogva. És azt mondja az apostol, hogy még erre biztasson is bennünket, hogy tudjátok, azért maradjatok meg, mert ha bennetek marad az, amit tőlünk hallottatok kezdettől fogva, ti is megmaradtok az atyában és a fiúban. Közösségetek lesz a fiúval, az igazival, az igazi Jézussal, és ha vele közösségetek van az atyával is. Mert az atya egy Jézussal, és Jézus egy az atyával. A vele való közösség azt jelenti, hogy közösségetek van az atyával is. Az atyának a gyermekei vagytok. Jézusnak a testvérei vagytok. És mindaz, ami az övéké, a tietek. Hát maradjatok már meg abban, amit hallottatok, és akkor közösségetek lesz ezzel a titeket ajándékozó fiúval és az atyával is. Örök közösségetek. És mit ígért nektek ez a fiú? Emlékezteti, az örök életet ígérte. Hát maradjatok meg, mert ha ott maradtok vele közösségben, akkor nem csak, hogy az atyával maradtok közösségben, hanem még örök életetek is van. Mentek az örök életre, az üdvösségbe, az Isten országában ott lesztek. Hát maradjatok meg abban, amit ott lesztek az üdvösségbe. És mondja, még egyet mond nekik, hogy ha megmaradtok abban, akkor, amit tanítottunk nektek, akkor nem kell félnetek a Jézus visszajövetelétől. Bátorságosan nézhettek előre az ő visszajövetelének a napjára. Ez is egy olyan csodálatos biztatás, hiszen ezek a keresztjének, ezek tudták, hogy Jézus akármikor visszajöhet. Megjelent a sok antikrisztus a világban, mondja itt előbb János, ez annak a jele, hogy itt az utolsó óra. Beértünk az utolsó órába, bármikor jöhet vissza Jézus. És tudjátok, hogy visszajön Jézus, az nem lesz egy izgalmas dolog. Sok embernek nagyon nem lesz izgalmas dolog. Mert akik megvetették őt és Istent is, azok az emberek azt fogják azon a napon mondani, hogy hegyek, essetek ránk, halmok, takarjatok el minket a báránynak a haragja elől. Mert eljött az utolsó ítélet órája a számukra. És tudják, hogy onnan a számukra nem az üdvösségbe vezet az út, hanem a pokolba. A külső sötétségre mennek, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Emberek csak féljenek a Jézus visszajövetelétől, akik nem hisznek Jézusban, akik megvetik azt, amit a kereszten tett, akik össze-vissza beszélnek róla. Csak féljenek Jézustól, mert rettenetes lesz, amikor Jézus visszajön. De ti, akik hisztek ebben a Jézusban, akiről mi tanúságot tettünk, ti bátorságosan nézhettek előre arra a napra. Ti várhatjátok, hogy a heidelbergi KT mondja, felemelt fővel várom az égből azt az ítélő bírót, aki értem áldozta magát, és róla minden károsztatást elvett. Én már felemelt fővel, bátor szabadsággal várhatjátok Jézust. Csak maradjatok meg, gyermekeim, mondja, annál a tanításnál, amit mi mondtunk róla. És ezek, testvéreim, mind ránk is vonatkoznak. Talán tudtátok is magatokra vonatkozni, de ránk is vonatkoznak. Hát maradjatok meg abban, amit hallottunk, ami nekünk leíratott. A Krisztus mellett. És akkor közösségünk lesz Jézussal. Életközösségünk, mint a szőlő vesző a szőlőtőbe bele, és ott áramlanak azok az életnedvek. Közösségetek lesz vele. És mit ígért nektek ez a Jézus? Az, hogy örök életet ad nektek. Hát maradjatok ottan. És ma jönni fog vissza, igen, szörnyű nap lesz, de a ti számotokra nem lesz szörnyű nap. A ti számotokra az örök életnek, az Isten országának, az új világnak a kezdete lesz az. Maradjatok meg abba, amit mondtunk. Hát ezt az utolsó intelmet vigyétek magatokkal. A mai napról, az Isten tiszteletről. Láttuk a tévtanítókat, láttuk, hogy mi áll mögöttük, ne azt vigyük magunkkal, hanem azt, hogy mit mondtak az apostolok a Krisztusról. Azt vigyük magunkkal, mert arra van szükségünk, nekünk is. És ha amellett maradunk, amit itt nekünk leíratott, ha maradunk az apostoli krisztológiánál, nem lesz semmi baj. Akkor közösségünk lesz az atyával, és meggazdagítja a földi életünket. Örök életünk lesz, amikor majd eljön az ideje annak, hogy oda jussunk. És nem kell félnünk Jézus visszajövetelétől, hanem felemelt fővel várhatjuk a mi drága megváltónkat. Segítsen bennünket az Úr, hogy maradjunk meg abban, amit kezdettől fogva hallottatok. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, Urunk, Jézus Krisztusunk, hogy imádattal fordulhatunk hozzád. aki eljöttél erre a földre, mint Isten fia, aki az Isten személyének, a Isten tökéletes, egyedül álló személyének a második személye vagy. Köszönjük néked, hogy eljöttél valóságos emberi testben Szűz Máriától erre a földre. Köszönjük néked, hogy végigjártad a te földi utadat, és valóságos emberként haltál meg a kereszten, a valóságos emberek bűneit és azok büntetését véve magadra ottan. Köszönjük néked, hogy így érdemelted ki nekünk az Istennek a bűnbocsátó kegyelmét és megbocsátó szeretetét, azt, hogy visszafogadjon minket magához, és megajándékozzon minden kincseivel. Légy áldott azért, amit értünk, cselekedtél. Valljuk, hogy Jézus a Krisztus, és hogy valódi testben jöttél el, és lettél a mi megváltónká, és lettél a mi urunká, és vagy a mindenségnek az ura. Köszönjük, hogy imádhatunk téged ezen az Isten tiszteleten is. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te vagy az, aki vigasztalsz bennünket. Kérünk, hogy vigasztald meg azokat az embereket, azokat a testvéreinket, akik ma eljöttek közénk, mert múlt héten temetésen kellett megállniuk. Kérünk, hogy te légy ígéd által, lelked által az ő vigasztalásukra is. Köszönjük néked az elköltözött életét most is, és kérünk téged, hogy segítsd egy családtagjait, hogy belé tudjanak kapaszkodni, és nálad találjanak igazi, boldog földi életet is, örök életet is, és minden kincset, hiszen mindent benned ad nekünk az Atya. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyerekeket is. Kérünk, áld meg mindazokat a kicsiket, akik ide járnak a gyülekezetünkbe. Munkálkodj a szívükbe, hogy megismerhessenek téged igazán. Add, hogy a tanítók igazán tanítsanak itt felőled, és igazi hitismeretre juthassanak ezek a gyermekek is. Áld meg, kérünk, minnyájunknak a szívét, akik különböző helyeken dolgozunk ebben a világban, és annyi mindent látunk és hallunk, és zavar meg minket. Segíts minket, hogy hadd legyen biztos kikötőnk a te igéd, ahol írva van, és ahol olvashatjuk, és megismerhetjük az igazi Krisztust, megismerhetünk téged magad. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy mellette tudjunk maradni, történjen akármi körülöttünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg életünket, és hordozzál bennünket. Köszönjük néked a távolról jött testvéreinket, akik Angliából jöttek, sőt Pakisztánból jöttek. Kérünk téged, hogy áld meg az ő szívüket, életüket is, áld meg az itt maradó gyermeket tanulmányaiban. Kérünk téged arra, hogy hordozzad őket, ezt a családot itt a te nagy szeretetedben, nagy irgalmadban. Kérünk, hogy legyél a betegeinkkel is. Látod, hogy hány szenvedő testvérünk van otthon, vagy kórházakban vannak, gyengeségeikkel küszködnek. Kérünk, hogy segítsd őket beléd kapaszkodni, és átélni azt, hogy te benned lelki és testi erő is van, és te a gyengeségben is ott vagy, a tieid mellett. Köszönjük néked, hogy mindezeket bizalommal mondhatjuk el neked, a meghallgattatás biztos reménységével. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten temetésünk volt. Hódmezővásárhelyen, a Kincses temetőben búcsúztunk. Csütörtökön 13 órakor özvegy Janovszky Józsefné Nagy Rozáliától, akit 87 esztendős korában szólított magához teremtője. Gyászolják két gyermeke, unokái, ezek családjai, két dédunokája, keresztgyermekei, a közeli távoli rokonság. Az Úr közelségét, vigasztalását, erejét kívánjuk az egész családnak. Jelzem a testvéreknek, hogy megint lehetséges almát rendelni. Ezúttal nem ilyen hűtőházból származó almát, hanem frissen szedett almát. Egy család, egy kisebb család 15 kilót rendelhet, vagyis egy ládával, egy nagyobb család az két ládával rendelhet. Ingyen van, tehát ingyen adják, és golden alma lesz. Ha valaki szeretne ebből így majd kapni, akkor kérem, hogy odakint, a kijárattól jobbra van egy asztal, azonban három papírlap, írja föl a nevét, és hogy hány ládát kér. Jó? Tehát XY egy láda, XY két láda. Csak ennyit kérek a testvérektől, jelezzék, írják föl, és aztán majd én szólok, amikor meghozza a kamion, le fogják itt rakni majd az udvaron, és innen el lehet vinni. Hirdetem még a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket szokott időbe tartunk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz 7 órától, kedden bibliaórát tartunk, a mostani istentiszteletről beszélnénk még, és utána pedig hát az énekkars, a kisifi pénteken, minden a szokott időbe is helyen kerül megtartásra. Egy rendkívüli alkalom is van, amit kaptak a testvérek, hölgykoszorú lesz. Szeptember 28-án lesz ez, 18 órakor szeretettel hívják a testvéreket ide a gyülekezetbe, a nőtestvéreket, asszonytestvéreket, tehát szeptember 28, 18 órakor lesz itt a hölgyköszorú. Lányokat, asszonyokat, fiatalabb lányokat és fiatalabb asszonyokat várnak elsősorban, nem, most ez nem annyira az idősebbek miatt van. Az Úr legyen testvéreim gyülekezetünknek őriző pásztora. Az záró énekünket keressük elő, és ezt énekeljük el a himnusz előtt, a 469. énekünket, 469. Ezt énekeljük el végig, és utána pedig nemzeti imádságunkat énekeljük. 469. énekünk így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Nemzeti imádságunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!